Kedves testvéreim, folytatván Isten tiszteletünket, hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak mai napra eső részét gondnokunk tolmácsolásában.
Kedves testvérek, a ember megváltásáról szóló fejezetet tárgyaljuk, és ezzel kapcsolatban vannak a következő kérdések és rá a válaszok. Miért kell valóságos és igaz embernek lennie, mármint a megváltónak? Azért, mert Isten igazsága azt kívánja, hogy ugyanaz az emberi természet tegyen eleget a bűnért, amely a bűnt elkövette. Márpedig, aki maga bűnös, másokért eleget nem tehet. Miért kell egyszer s mint valóságos Istennek is lennie a megváltónak? Azért, hogy Isten voltának hatalmával, Isten haragjának súlyát az ő ember voltában elhordozza, és számunkra az igazságot, a megigazulást és az életet megszerezhesse és visszaadhassa. Kicsoda az a közben járó, aki valóságos Isten, és egyszer s mind valóságos, igaz ember is. Ami Urunk Jézus Krisztus, aki a mi tökéletes váltságunkra és igazságunkra, megigazulásunkra adatott nékünk. Honnan tudod ezt? A Szent Evangéliumból, melyet Isten először a paradicsomban jelentett ki, majd a pátriárkák és a proféták által hirdetett, és az áldozatok és a törvény más szertartásai által kiábrázolt, végre pedig az ő egyetlen egy szerelmes fia által beteljesített. Most is szeretném hangsúlyozni azt, hogy mindegyik választ nem csupán csak a Heidelbergi KT szövegezői találták ezt így helyesnek, hanem mindezt a Bibliára alapozták. Itt erre az utolsó kérdésre is 16 olyan bibliai hely található, amely ezt megerősíti. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük szépen! Ige hirdetésre készülve pedig a 173. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük. A 173. dicséretünket, ami így kezdődik, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét a Királyok második könyvéből olvassuk, a negyedik részből, a 8. verstől a 11. versig. Királyok második könyve, negyedik részében, a 8. verstől a 11-ig ezt olvassuk. És történt ebben az időben, hogy Elizeus Sunembe ment. Ott volt egy gazdag asszony, aki tartóztatá őt, hogy nála egyék kenyeret. És történt, hogy valamikor csak arra járt, betért oda, hogy kenyeret egyen. És mondta az asszony a férjének, íme úgy veszem észre, hogy az az Isten embere, aki szüntelen erre jár által, szent ember. Csináljunk, kérlek, egy kicsiny felházat, és tegyünk abba neki egy ágyat, asztalt, széket és gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda. És történt egy napon, hogy oda ment Elizeus, és megszállott a felházban, és megpihent ott. Kedves testvéreim, a Szentírásban gyakran találkozunk figyelemre méltó vonásokkal bíró hívő emberekkel, akik közül senki nem bűntelen ember, mégis olyan tulajdonságaik vannak, amik különlegessé teszik, figyelemre méltóvá teszik őket. Persze sokan nem veszik észre, hogy ezek mögött, a bűnös emberek mögött mindig a kegyelmes Úr áll, aki formálja, alakítja őket az ő igéjével, az ő lelkével, és ami így feltűnik nekünk ezekben az emberekben, az tulajdonképpen az Úr munkájának a gyümölcse. Valami látszik ezekben az emberekben Isten dicsőségéből. A mai igében is egy ilyen asszonyt látunk, aki mögött a kegyelmes Istent kell látnunk. Ő egy bűnös ember volt, hozzánk mindenben hasonló, de mégis Isten az ő szava által, lelke által úgy munkálkodott benne, és olyan különlegessé tett, olyan figyelemre méltóvá tett, hogy ma is föl kell rá figyelnünk. Nézzük meg, hogy mit tett ez az asszony, hogy miért tette azt, hogy milyen lelkületről árulkodnak a tettei, és hogy miben működött közre azzal, amit cselekedett. Először is tehát mit tett? Konkrétan azt olvassuk, hogy egy jómódú asszony volt, együtt élt idősödő férjével, és észrevette, hogy amikor az ő kis városukba, Súnembe érkezett Elizeus proféta, és ott gondolom valamit beszélt, üzenetet adott át nekik Istentől, észrevette, hogy ez az Elizeus proféta, ez szűkölködik, nincs mit ennie, nincsen ennivalója. És oda ment hozzá, és kérlelte, hogy jöjjön el, ő hozzájuk, és engedje magát megvendégelni. Hát Elizeus ráállt a dologra, és azután bármikor arra járt, az asszony bizonyára hívta a férjével együtt, hogy jöjjön el hozzájuk nyugodtan, amikor arra van, és térjen be hozzájuk, egyen egy kicsit náluk, pihenjen meg náluk egy kicsit. Ezt egy olyan időbe tette ez az asszony, amikor úgy tűnik, hogy azon a vidéken éhínséges idők voltak, tehát az emberek többnyire szűkölködtek. De ez az asszony megnyitotta a kezét és adott. Sőt, azt olvassuk, hogy az asszony egy idő után megkérte a férjét, hogy ne csak enni adjanak ennek az Elizeus prófétának, hanem tegyenek érte többet. Azt mondja neki, hogy alakítsunk ki számára egy kis vályog kamrát a ház tetején. Ugye ezek ilyen lapos tetejű házak voltak. Építsünk ott neki egy kis vályog kamrát, és tegyünk be oda egy ágyat, asztalt, széket, még gyertyatartót is, és biztosítsuk neki egy egyszerűen berendezett kis vendégkamrát. Hadd pihenjen meg ott, amikor erre jár. Hiszen nem csak ennivalója nincs, hanem fedele sincsen szegénynek. Hát így is cselekedtek. Azt gondolom, testvérek, hogy ez egy nagyon érdekes és fontos dolog. Isten emberéről gondot viseltek. Mert hát Elizeus Isten embere volt, és ő nem egy angyal volt, egy földre szállt angyal, akinek nincs szüksége ennivalóra, innivalóra, nincs szüksége ágyra, egy kis biztonságos kis kuckóra, hanem hát földi ember volt, akinek ilyen dolgokra, megpihenésre, fedélyre, ételre, italra, egyáltalán emberi szeretetre volt neki szüksége. Mondhatnánk, az Isten szolgája is ember. Hát ezt az asszonyi cselekedetet, testvéreim, hadd alkalmazzam először is arra az Úr Jézusra, akinek Elizeus a példaképe volt, illetve mintaképe, vagy előképe, hogy szoktuk mondani. Mert ahogy ez az asszony befogadta ezt az Elizeust oda magukhoz, úgy kell nekünk is az Úr Jézust befogadni. Hát nem tudjuk így fizikálisan befogadni, mert nem jár itt köztünk most testi, emberi alakjában, de az ő lelkével, az ő igéjével itt jár, és amikor mi hiszünk a Krisztus evangéliumának, hiszünk az igének, akkor bizony hittel befogadjuk őt, hát nem a házunkba, de a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. És ez egy nagyon nagy dolog. Nem mint, hogyha mi neki adhatnánk valamit, de mégis azért nagy dolog, hogyha valaki megnyitja a szívét az Úr előtt. De egy másik alkalmazást is hadd hozzak elétek, aki magát Isten szolgájának tudja, mint Elizeus is, annak biztató ez a történet abból a szempontból, hogy nem kell nekem aggódni, hogy mit egyek, mit igyak, mivel ruházkodjak, hol fogom magamat meghúzni. Mert az Úr a szolgálói által gondot fog rólam viselni. Ha én az Úr szolgája vagyok, akkor ahogy régen is gondot viselt az Úr az ő szolgáiról, rólam is ma is gondot fog viselni. Ilyen gyakorlati módon, ilyen hétköznapi módon. Olvassuk egy másik történetben, ugye Elizeus elődje volt és mestere volt Illés próféta, akinek egyszer azt mondta Isten, hogy nagy éhínség van mindenfelé, légy szíves, menjél el a Kérit patakjához, és ott megparancsoltam a hollóknak, hogy tápláljanak téged. És aztán hát Illés próféta elment a Kérit patakjához, és az történt, hogy naponta jöttek a kis hollócskák, és hoztak neki valami húst mindig a csőrükbe. Isten még ezeket is föl tudta használni. De aztán Isten azt mondja Illésnek, hogy menjél tovább, és menjél Sareptába, mert ott meg egy szegény özvegyasszonynak parancsoltam meg, hogy gondot viseljen rólad. És akkor elmegy Sareptába, ott van egy szegény özvegyasszony, akinek alig van otthon valami kis olaja, meg egy kis lisztecskéje, de abból süt egy pogácsát, azzal a reménnyel, hogy most ez az utolsó pogácsa, amit megsüt, aztán meghalnak. De ott jön Illés próféta, és mondja neki Illés, hogy na, akkor azt a pogácsát először add nekem, de süssél utána magadnak, meg a fiadnak is, mert mostantól kezdve bizony a liszt, meg az olaj nem fog elfogyni a te korsódból és a te vékádból. És az is úgy lett. Isten ott is abban az éhínséges időkben, hol egy jószág által, hol egy özvegyasszony által, akinek már nem volt semmije, csak egy kis maroknyi kis lisztje, meg olajkája, ezáltal gondoskodott az ő szolgájáról, és életbe tartotta. És itt is azt látjuk, hogy Elizeus jön, és Isten parancsot ad egy asszonynak, aki itt jelesül nem volt szegény, hanem éppen jómódú volt, hogy a jómódúságában nyissa már meg a markát, azt adjon a szegény Isten szolgájának egy kis ennivalót, innivalót, egy kis fedelet, egy kis kuckót. És az asszony megteszi ezt. Isten csodálatos módon gondoskodik testvérek az ő szolgáiról, és ha most úgy nagyon előre nézünk, akkor nem csak itt a földön gondoskodik rólunk, hanem a Jelenések könyvében olvassuk, hogy amikor megérkezünk a mennybe, ott is az Úr Jézus maga fog rólunk gondoskodni, mert ilyeneket mond, hogy letöröl a szemünkről minden könnyet. Ahogy a mai ige is mondta, hogy sírunk, de egyszer majd megvigasztaltatunk. A mennybe örökké való gondoskodásba lesz részünk, Isten országában semmi hiány nem fogunk látni, mint ahogy már most se látunk, hanem még itt is bizony bőségbe élünk, ahhoz képest, ami ezeknek a régi embereknek adatott. Hát mit cselekedett ez az asszony? Irgalmasságot cselekedett Isten emberével. Isten rajta keresztül gondoskodott az ő szolgájáról. De nézzük a második gondolatkört, hogy tudnélik, mi indította őt erre. Hát több mindent is lehetne mondani, én valahogy azt szűrtem ki az igéből, hogy bizony jelentős az a mondat, amit ez az asszony a férjének mond. Egy napon azt mondja a férjének, íme úgy veszem észre, hogy Isten embere, aki szüntelen erre jár, szent ember. Ebbe akadtam bele, hogy íme úgy veszem észre. Íme úgy veszem észre. Ez egy olyan mondat, ami arról árulkodik, hogy ez az asszony, ez figyelt. Figyelt. Nem ragadt le a felszínen, hanem mélyebbre nézett. Ő Elizeus látta, hogy ez egy szegény ember, ez egy egyszerű ember, nincs benne semmi különleges, teljesen hétköznapi, ha csak nem a kopaszsága, ugye ezt tudjuk, hogy kopasz volt, hát esetleg ez, de hát semmi rendkívüli. De az asszony észrevette, hogy emögött a külső egyszerűség mögött szentség rejlik. Azt mondja, ez egy szent ember. Ez egy szent ember. Azt jelenti, hogy ez egy Istennel kapcsolatban álló ember, egy Istenre figyelő ember, egy Istennek engedelmeskedő ember. Ez egy tiszta ember. Valószínűleg, hogy Elizeus próféta, hogy ott volt náluk, ugye egy kicsit megismerte jobban, látott, belenézett a szemébe, látta, hogy ez egy tiszta tekintetű ember. Belenéz a másik szemébe. Egyenes ember, őszinte ember. Látta, vagy hallotta a szavait, ahogy beszélt. Hogy Istenről beszélt valószínűleg. Legtöbbet Istenről beszélt. hogy mennyire szeretettel fordult ő is a vendéglátói felé, az idősebb fér felé és az asszony felé is. Milyen kedves ember ez, hogy valahogy ez egy szent ember. És testvérek, valahogyan azt gondolom, hogy ezt nem abból szűrte le, hogy ez az Elizeus proféta egy valami aszkéta volt, hogy ő aztán ne, azért szent ember, mert ez azt elalszik a földön is. Nem ezért szentem, nem azért szentem, mert nem eszik semmit, nem iszik semmit. Ez megfosztja magától mindent, mert azt hiszik, hogy a mai ember is azt hiszi, hogy az a szent ember, aki ilyen abszolút ilyen aszkéta életet él. Nem, testvérek. Elizeus proféta nem élt aszkéta életet, nem élt a másik oldalon se, a hedonista életmódon se. Azt se gyakorolta, hogy ki élvezett hajház, hogy állandóan mindig csak azt nézte, hogy mit eszik meg, mit iszik. És ez volt az egyetlen témája, hogy élvezhetné az életet. Mai ember lehet, hogy ilyen, de Elizeus nem volt ilyen, valahogy józan volt. Tudott szűkölködni, tudott bővölködni is, amikor ott volt. És örült ez az ember annak, hogy van neki étele, van neki itala. Látta, hogy ez az ember örül a széknek, örül az asztalnak, örül az ágynak, örül a gyertyácskának, amivel világíthat. Ennek ellenére szent ember. Ilyenek a szent emberek. És valahogy, testvérek, tanít minket ez a dolog egyfelől arra, hogy na, emlékezzünk csak vissza az Úr Jézusra, aki ugyancsak az emberek külsejét is látta, de belenézett a szívükbe is. Az Úr Jézus is olyan volt, mint ahogy mondja Isten az Ószövetségben egy helyen, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívbe van. Sámuel prófétának mondja Isten ezt a mondatot. A Jézus is ilyen volt, hogy ő a szívet vizsgálja, nem a külsőséget. Ő a szívek ismerője, a mi szívünket is ismeri. A mi motivumainkat, a mi céljainkat, vágyainkat, a múltunkat, jelenünket, jövőnket. Ő tökéletesen ismer bennünket. Ő is a szívet nézi, de az Úr Jézus tanít arra, testvérek, minket, hogy mi se álljunk meg mindig a felszínen. Olyan piszok felszínesek tudunk lenni, erre szoktatnak minket, meg hát így hajlunk is erre. Előnk jön egy ember, nem gondolkozunk el rajta, hogy ez most miféle ember. Bele kell nézni, testvérek, az emberek szemébe, bele kell hallgatni a szavukba. Lehet, testvérek, hogy egy csomó ember közöttünk egy kis alaposabb vizsgálatra, hát kiderül, hogy ha hazug emberek, képmutató emberek. Lehet, hogy nagyon vallásosnak tűnnek, lehet, hogy nagyon, nagyon kegyesnek tűnnek, de igazából hazudnak csak, színészkednek, hamisak, nagyon lelkieknek tűnnek, de valójában nagyon materialisták. Nagyon, nagyon önzetlennek néznek ki, de valójában csak a maguk előnyét nézik. Be kell nézni a látszat mögé, testvérek. És előfordul pedig, hogy egy emberről kiderül, hogyha alaposabban megvizsgáljuk, hogy ez az ember, hát akár milyen hétköznapi ember, nem hedonista, nem is aszkéta, ez valami józan ember, aki Istenről beszél nekünk, aki Jézusról beszél, aki az ő küldetésébe jár, akinek ő a fő témája, akinek a szíve központjában, a szeretetének a közepén van a Krisztus, aki lángol ezért a Krisztusért, aki szenvedélyesen szereti ezt a Jézust, és szereti az ígét, a Bibliát, és valahogy a lelkébe észreveszük azt a tisztaságot, azt a szentséget, ami ott van, mert ott van vele Krisztus. Valahogy lehet, hogy testvérek, egy egészen hétköznapi embert kicsit mélyebben megismerve, mi is odajutunk, hogy ez az asszony jutott, hogy hát ez az Elizeus kopasz ide, kopasz oda, szegény, ide, szegény, oda, de ez egy szent ember. Ez egy szent ember, Isten embere. Ó, de jó lenne, hogyha minket is így megismernének, ha így ismerhetnének meg. Ilyen a külsőnk, olyan a külsőnk, de ez egy szent ember, mert a tekintete tiszta, a beszédje tiszta, az élete tiszta, a házassága tiszta, a gyereknevelése tiszta. Hát viszonyuljunk hozzá testvérként. Öleljük magunkhoz, szeresgessük meg egy kicsit, bátorítsuk, viseljünk rá gondot, ha módunkba áll. Látjátok, testvérek, hogy mit tett ez az asszony, és láttuk másodszor azt, hogy mi indította erre. Valahogy ez a mélyebbre tekintés. És valahogy észrevette azt a rokonságot, ami közte meg Elizeus között is fönnáll, mert ebbe az asszonyba is az Úr munkálkodott, és majd kiderül, hogy az Úr neki mennyire fontos is volt. A harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, ennek az asszonynak a mentalitása. Vegyük egy kicsit sorra az ő jellemvonásait, hogy milyen asszony volt. Nem csak azért nyújtott segédkezet Elizeusnak, mert felismerte benne a szent embert és a testvért, hanem azért, testvérek, mert ennek a nőnek a szívébe ott volt az, hogy ő észrevette a szükségben lévőt. Észrevette a szükségben lévőt. Lehet, hogy mások is látták Elizeust, meg hallották, de nem vették észre azt, hogy ez az ember külsődlegesen szükségben van. Ő nem beszélt róla, nem látták meg, nem értették meg. Azt hitték, hogy biztos van neki valami tartalék, vagy valami biztos, hát majd, vagy azt mondták, majd az Úr elgondozza valahogy, ahogy akarja. De ennek az asszonynak, testvérek, hogy mondjuk, hogy volt szeme meglátni ennek az embernek a szükségét. És így mondja Salamon a példabeszédek könyvében, 22. részben, hogy az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott kenyeréből a szegénynek. Az irgalmas szemű ember. Miért irgalmas valakinek a szeme? Azért, mert a szíve irgalmas. Akinek a szíve irgalmatlan, annak a szeme is irgalmatlan lesz. Ennek az asszonynak azért volt a szeme irgalmas, mert a szíve is irgalmas volt. Könyörülő volt, mert az Úr tanította őt erre, mert az Úr is könyörült rajta. És őt is könyörülő emberré tette a szívébe. És ez a könyörülő szív, ez észreveszi azt, hogyha valaki szükségbe van. Hát ez, mit eszik ez az ember, vagy nem eszik? Hol lakik ez az ember, vagy nem lakik sehol? Én itt a férjemmel nagy bőségbe élünk. Hát ez így nem jó. És a következő pillanatban olvassuk, tartóztatta, hogy nála egyék kenyeret. Még egy kis szelíd erőszakot is érzünk ebbe a kifejezésből, hogy tartóztatta, mint hogyha, Elizeus kérette volna magát, vagy... De akár kérette, akár nem kérette, az asszony csak tartóztatta, és addig-addig beszélt neki, hogy ráállt a dologra. Testvérek, olyan jó, hogyha az Úr a mi szívünket is könyörületével meglátogatja, nekünk fontos, hogy Istenünk, az Úr Jézusunk, ilyen irgalmas Úr, megbocsátott nekünk, elfogadott nekünk, és naponta így hordoz minket, mert annak ellenére, hogy nem érdemlünk tőle semmit, és akkor ezáltal az ő nagy irgalma által formálja a mi szívünket is könyörülővé, hogy aztán a szemünk is könyörülő legyen. És adjunk a szegénynek, a szegény testvérnek a magunk javaiból, amit erre adott tulajdonképpen nekünk az Úr. A másik vonás ennek az asszonynak, amit kihoznék az ígéből, az az, hogy szeretetteljes és bőkezű. Szeretetteljesen bőkezű. Egyszerűen... Ehhez az kellett, hogy ez az asszony a szívében megtagadja a kapzsiságot, meg a zsugoriságot. Ugye ismerjük magunkból ezt a dolgot, hogy tartjuk két kézzel, amink van. Meg csak azt akarjuk gyarapítani, hogy nekünk legyen, mert így gondoljuk, hogy ettől leszünk valakik. Testvérek, ez a zsugoriság, ez a kapzsiság, ez borzasztó. Tehát ez bűn a Bibliában, és az az igazság, hogy erre bocsánatot kell kérnünk az Úrtól, és ő tud minket felszabadítani ennek a szorításából, és ő tudja megadni, hogy mi adjunk annak, aki körülöttünk rászoruló testvér. És gondot viseljünk arról, akit meglátunk, akit észreveszünk magunk körül. Ez az asszony olyan szabad volt, hogy egyszerűen bőkezű tudott lenni, és szeretettel tudott adni ennek az Elizeusnak. Nem csak egyszer hívta meg, hanem olvassuk az igében, hogy valahányszor csak arra ment, mindig enni adott neki. Sőt, nem csak enni adott neki, hanem olyan kedves, ahogy a férjének mondja, nem, hogy hát, drága férjuram, hát látod, nem tud hol aludni. Hát építsünk már itt egy kis vályog, kis viskót itt, a kis kamrát, inkább nem viskót, hanem egy kis kamrát, egy kis szobácskát. De nem elégszik meg ezzel, hogy építsünk neki egy szobácskát, hanem mondja, és tegyünk abban neki egy ágyat, egy asztalkát, egy széket, és tegyünk rá gyertyatartót. Ez a figyelmesség, testvérek, ez abban az időben egy luxusan berendezett lakás volt tulajdonképpen. Mondja, adjuk meg neki ezt. Hát az antivilágban is különös jelenség volt, testvérek, de ma is különleges jelenség az. Régebben se sokat törődtek emberek az Isten szolgáival, ma se sokat törődnek velük, tisztelet a kivételeknek. De törődnünk kell, testvérek, és ha az Úr felszabadítja a szívünket, akkor a hívő testvérünknek, aki az Úr munkájába fáradozik, azoknak nyugodtan lehetünk a gondviselőivé, ha nekünk annyit adott az Úr. Abban az időben egyébként ugye úgy volt, itt olvassuk majd később, hogy a próféta fiak éhínség idején mit csináltak? Mentek a mezőre, és gyűjtögették a mező füvét. És azokból a paréjokból, amiket ott találtak, abból főztek maguknak valami kis ennivalót. Össze is szedtek ott, majd látjuk ezt a történetet, amikor össze is szedegettek valami mérgező parét, aztán majdnem meghaltak tőle, de aztán Isten csodájával határos módon ugye megmenekültek, meggyógyultak. De hát látszik, hogy abban az időben az Isten szolgáival nem sokat törődtek. Egyáltalán a hívő emberek, hiszen még a múlt vasárnapi történetben is láttuk, hogy ott volt egy asszony, akinek meghalt a férje, ott maradt két kisgyerekkel, és a hitelező jött, és ott verte az ajtót, hogy elviszi a gyerekeket, és akkor majd rabszolgaként ledolgoztatja velük azt a kis pénzt, amivel az a szerencsétlen elhunyt férje ugye tartozott neki. Hát ez a kegyetlenség, ez a kapzsiság, és itt van egy asszony, aki meg szeretett teljesen bőkezű az Isten emberével. Annyira magáért beszél ez a szabadság, hogy nem is kell talán alkalmaznom. Még a vonásai között fölemlíteném azt is, hogy ez egy alázattal kitartó ember volt ez az asszony. Ebbe a segítésbe. Később olvassuk majd, hogy Elizeus azt mondja neki, hogy íme nagy szorgalmatossággal szolgálsz nekünk. Figyeljétek ezt a mondatot. Nagy szorgalmatossággal szolgálsz nekünk. Először is szolgálsz. Ez egy jómódú asszony volt, aki szolgált. Az a szolga ugye az azt jelenti, hogy megalázkodik, és másokat maga elé ereszt, és azoknak ő szolgál. Én még azt is el tudom képzelni, hogy ennek a nőnek voltak alkalmazottai, akik neki szolgáltak. De ez nem zavarta őt abban, hogy ő is szolgáljon. És a másik pedig, hogy szorgalmatossággal, vagyis nagy kitartással, mindenre kiterjedő figyelmességgel látsz el bennünket. Milyen mentalitás ez, testvérek? Biztosan nem egy vele született mentalitás, hanem ez egy Isten által munkált, az ő lelke által munkált mentalitás volt ebben az asszonyban, akinek még a nevét se ismerjük. Egy szeretet, egy gondoskodás, egy alázatos, szorgalmas, kitartókészség jellemezte őt ebben az egész munkában. Hát ilyen jelleme volt. Nem akarja az Úr bennünk is ezeket fejleszteni, ezeket tovább vinni? Bizonyára tovább akarja, testvérek. Bennem is, bennetek is. És aztán lássuk végül, hogy miben játszott szerepet ez az asszony. Miben játszott ő szerepet? Hát mondhatnám egyszerűen, hogy abba, hogy Isten általa megdicsőítette magát, mert nem az asszony ragyog előttünk, hanem a benne munkálkodó Isten, és mi most az Isten dicsérjük azért, hogy ezt az asszonyt ilyenné tette. Ezt is mondhatom, mert ez nagyon nagy dolog, testvérek. De most egy másik oldalról szeretném ezt megközelíteni, tudnilik. Ez az asszony azzal, amit cselekedett, Isten munkájába beszállt. És ő is, mint egy ilyen munkatárs lett az Isten munkájába. Elizeus az Isten szolgája volt, aki Isten üzenetét tolmácsolta akkoriban Izrael népének. Isten érdekébe szállt síkra, ő mellette érvelt, az Isten törvényének a betartására buzdította az embereket. És ez az asszony odaáll tulajdonképpen mögé, mellé, és segítette ebben a munkában. Ő is beszállt az Isten országának az építésébe, így. Isten ügyének a mecénása lett, Isten ügyének a pártfogója lett a háttérből. Ő nem profétált, nem prédikált, nem intette, nem bátorította az embereket, de aki azt tette, azt ő segítette. Azt ő a tenyeré hordozta, testvérek, a férjével együtt. Olyan megdöbbentő, testvérek, hogy ennek az asszonynak aztán vannak társai a Bibliába. Emlékezzetek vissza, hogy az Úr Jézus Krisztus körül is felbukkantak ilyen asszonyok. Olvassuk Lukács evangéliumában, hogy Jézus szerte járt tanítványaival, és némely asszonyok is voltak velük, akiket tisztátalan lelkektől, betegségekből gyógyított meg, így Magdalai Mária, Johanna, Kúzának felesége, Zsuzsanna és sok más asszony, kik vagyonukból szolgáltak neki. Az Úr Jézus ott járt, kelt a tanítványaival, hirdette Isten országát, hívta az embereket az ő hitére, az Úr megbecsülésére, az Úr szeretetére, követésére, és neki nem volt fejét hová lehajtania. Ugyanúgy, hogy Elizeusnak se. Nem volt fejét hová lehajtania. Egy ruhája volt, és járt, kelt, és ott körülötte oda mentek olyan asszonyok, akik megtapasztalták az ő igazságát, az ő szeretetét, és utána segédkezet nyújtottak, és hordozták őt, a vagyonukból szolgáltak neki. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, és jusson eszünkbe így az apostolok cselekedeteiből is egy másik asszony, Lídia. Ő egy bíbor árus volt, ő is egy vállalkozó nő volt, bíbor árus volt. És benne ugyanaz a lelkület figyelhető meg, mint ezekben a Jézus körüli asszonyokban, meg az Elizeus asszonyába is. Ez a Lídia ott lakott Filippiben. Nagy római település volt, veterán katonák lakták, kemény fickók, és ők ottan az asszonyok kimentek a kis folyócska mellé, ami ott csordogált, és ott leültek, és olvasták az ószövetségi iratokat, és imádkoztak. Istenfélők voltak. És amikor Pál apostol a munkatársaival megérkezik oda Filippibe, akkor valahogy összetalálkozik ezekkel az asszonyokkal, és kezd nekik Jézusról beszélni. És azt olvasok a Bibliában, hogy Isten megnyitott ennek a Lídiának a szívét, és figyelt arra, amit az apostol mondott, és hitt annak, amit az asszony mondott, illetve az apostol mondott. És Jézus követésére adta magát, és Lídia mihelyest ezt megteszi, megkeresztelkedik az övéivel együtt, és a következő pillanatban mit mond az írás? Unszolja, kérleli őket, hogy jöjjenek el hozzájuk, és maradjanak ott. És beinvitálja ezt a kis csapatot, a misszionárius csapatot a saját házába, megvendégeli őket, és utána ő lesz a Filippi beli ébredésnek tulajdonképpen a motorja, és a háza lesz ennek az egésznek a centruma, a központja. Idegen földön Jézus szolgái, mégis az Úr hogy gondoskodik róluk, és megnyitja egy ilyen támogató léleknek a szívét. A római levélben, a rómaiakhoz írt levélben olvasunk egy másik nőről, úgy hívják Fébé. Azt olvassuk róla, hogy Pál apostol különösképpen is a gyülekezet figyelmébe ajánlja őt, azt mondja, hogy ajánlom nektek Fébét, ami nénénket, aki sokat gondoskodott rólam, illetve rólunk, mondja az apostol, és ha hozzátok megy majd, akkor ti is tartsátok őt számon, és segítsétek mindenben, amiben rátok szorul. Ő a kenkreai gyülekezet szolgáló, egy másik városnak volt egy másik része, most majd megy oda Rómába hozzátok, karoljátok föl, és segítsétek őt, mert mindenben segítségünkre volt eddig. Ő is valószínűleg egy gazdagabb hölgy volt, aki üzleti ügybe ment Rómába, keresztjéna asszony volt, és segítséget nyújtsatok majd neki, mert ő is segített rajtunk, sok mindennel. És hányszor történt ez meg, testvérek, azóta is a történelemben. Már most, ha kijövünk a bibliai történelemből, ma délután a reformációs nagyasszonyokról lesz szó, akik Isten ügyének a segítői lettek. És hát biztos, hogy nagyon érdekes dolgokat hallhatnak azok, akik eljönnek ide délután. Nagyon sokat tettek ezek a Lórántfi Zsuzsanna félék, ezek az asszonyok azért, hogy Magyarországon a magyar nép az evangéliumot meghallja. Az evangélium eljusson hozzájuk. Áldott férjeik is voltak sok esetben, akik nem gátolták az asszonyaikat abban, hogy az evangélium ügyében együtt munkálkodjanak az Istennel és az Úr szolgáival. Tehát egyszerűen elképesztő, ami az a pártfogói munka, amit ezek az asszonyok a háttérből, nemes asszonyok kifejtettek a maguk vagyonából, a maguk képességeivel. De hadd idézzek elétek most nem egy magyar asszonyt, hanem egy francia nőt. Ez a 12. Lajos francia királynak volt a leánya. 1511-ben született. Úgy hívták, hogy Renáta hercegnő. És ezt hozzáadták egészen fiatal lányként a ferrarai herceghez, aki egy katolikus ember volt egyébként. De ez a ferrarai hercegnő, Renáta hercegnő valahogyan találkozott a reformációnak a tanításaival. Eljutottak ő hozzá, és addig-addig olvasgatta meg, foglalkozott ezekkel a dolgokkal, hogy egyszer csak ő hitre jutott. És a protestáns hitre adta a fejét. És valahogyan egy kis idő múlva valahogy Calvinnak Ferrarába kellett mennie, és akkor Calvint valahogy beinvitálta, hogy jöjjön be oda a hercegi palotába, és beszélgessenek. És elkezdtek beszélgetni az ígéről, az evangéliumról, Krisztusról, Krisztus ügyéről, és lényeg a lényeg, testvérek, hogy életük végéig, Calvin élete végéig, ő túlélte Calvint, de életük végéig leveleztek egymásra, és fönnmaradt ez a levelezés. Calvin nagyon sok emberre levelezett egyébként, nagyon megdöbbentőek a levelei, amiket a férfiaknak is, vértanúknak, asszonyoknak is, különböző nemeseknek írt. Érdemes volna egyszer azt is elővennetek, vagy megnéznétek otthon, de ezek a levelek is fönnmaradtak. És hát megtudjuk ezekből a levelekből is, meg a történelem leírásaiból is, hogy ez a Renáta hercegnő annyira rokon szenvezett az üldözött francia reformátusokkal, úgy nevezték őket, hogy hugenották, hogy ezeket seregestül befogadta az udvarába. Seregestül fogadta be, amikor menekültek ezek az emberek családjukkal, javaikkal, amiket magukkal tudtak hozni, befogadta őket, és a hercegnőnek a fellegvára az lett tulajdonképpen a reformációnak az egyik fellegvára. Messze földre elterjedt a híre, hogy jöhetnek oda hozzá, akiket üldöznek, akiket bántanak, és ő befogadta ezeket, és a reménységnek, a biztonságnak a szigete lett sok ember számára. Nem törődött ez az asszony azzal, hogy mennyi megaláztatás érte testvéreim, akár a saját férje részéről is, meg mások részéről, mennyi kísértés, fenyegetés, üldöztetés. Végig megmaradt testvérek a francia hugenották pártfogójának, akiket egyébként már csak mondom nektek, hogy tudjátok, hogy évtizedeken keresztül üldöztek, tiportak, gyilkoltak, ugyannyira, hogy Franciaországot gyakorlatilag megtisztították a protestantizmustól, hát az ott uralkodó római katolikusok. Ki zavartak onnan mindenkit, aki protestáns volt? Erővel, tűzzel, vassal. Na ez a Renáta hercegnő. Ő volt a francia hugenottáknak a Lóránci Zsuzsannája. Miért voltak ezek az asszonyok ilyenek? Azért, testvérek, mert ilyennek születtek? Nem. Azért, mert Isten lelke munkálkodott bennük. És ezek megtettek mindent, ami rajtuk állt, hogy Istennek a gyermekeit fölkarolják, támogassák, hordozzák. Ez egy óriási felelősség, óriási szolgálat is. És olyan csodálatos, hogy most visszagondolunk ezekre a Fébékre, meg Renáta hercegnőkre, meg Lídiákra, meg Lóránci Zsuzsannáékra, meg sok más asszonyra is, akik azóta éltek testvérek, sőt, még ma is élnek közülük, és akik így hordozzák az Isten ügyét, és részt vesznek aktívan a maguk javaival, a maguk képességeivel az Isten ügyébe. Hát visszatérünk Sareptába, ehhez az asszonyhoz, illetve nem is Sareptába, Súnembe. Visszatérünk ehhez az asszonyhoz, aki befogadta Elizeust. Én még egy dologba elétek hoznám azért, mert ez az egész fölveti a nők egyházi szolgálatának a kérdését, amiről manapság nagyon sok vita van. Lehetnek-e nők lelkészek, lehetnek-e presbiterek, igehirdetők, gyülekezetvezetők? Hát vannak egyházak, ahol ez lehetséges, vannak egyházak, ahol nem lehetséges. A református egyháznak a hitvallási irata, amiből itt mindig olvasgatunk egyébként a Heidelbergi KT, meg a második helvét hitvallás, különösen a második helvét hitvallás megtiltja az asszonyoknak azt, hogy gyülekezetvezetők legyenek. Akár lelkészek, akár presbiterek. Teljes joggal. Nem akarok ebben most belemenni, de azt figyeljétek meg, hogy ez az asszony akármilyen aktív volt, ez a bibliai asszony, akit ma nézünk, ez beállt a teremtésnek a rendjébe. És igaz, hogy meghívta először a Elizeust a maguk házába, de amikor arról volt szó, hogy építsünk neki egy házikót, akkor azt mondja a Biblia, hogy oda ment a férjéhez, és leegyeztette vele ezt a dolgot. Mit mondasz, férj uram? Én úgy látom, hogy ez egy szent ember, be kéne fogadnunk. És a férje bólintott. Idős ember volt már, majd kiderül itt a Bibliából, de az asszony tiszteletbe tartotta a férjét, mint aki a családnak a vezetője. És az ő szava nélkül, az ő hozzájárulása nélkül nem fogott bele semmibe. Azt hiszem, testvérek, hogy a családba is, meg a gyülekezetbe is be kell állni a rendbe. És azt hiszem, hogy ez a Lídia is, meg Fébi is, meg az összes többi asszonyok, akiket egyébként felsoroltam, beálltak a teremtési rendbe. Még akkor is, hogyha a férjük sokszor más úton járt, vagy más útra akart őket lögdösni. Be kell állnunk, testvérek, és szolgálnunk kell a magunk módján asszonyoknak az Isten ügyébe. Na, befejezem azzal, hogy az Urat kell magasztalnunk, testvérek. Az Urat kell magasztalnunk azért, hogy egy ilyen példát adott elénk a mai igében is, és akiben bemutatja nekünk, hogy minket is milyenné akar formálni. Engedjük az Úrnak, hogy az ő igéjével, a lelkével ma is formáljon minket ilyen ő dicsőítő asszonnyá, meg férfivá is egyébként. Engedjük, hogy kimunkálja bennünk ezt a mentalitást, ezeket a jellemvonásokat, még jobban megerősítse bennünk, és így szolgáljunk neki örömmel és hálaadással. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, testvérek, fennállva, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy a te munkádat a régi időkben is folytattad, és emberi szíveket változtattál meg, formáltál át, hogy olyanok legyenek, amilyené te akarod tenni őket. Olyan jó látni a te munkádat ennek az asszonynak az életébe, hiszen a te munkád válik kézzelfoghatóvá mindabban, amit mond, amit cselekszik, ahogy viszonyul a férjéhez, ahogy viszonyul az Isten ügyéhez, az Isten emberéhez. Mindez a te munkádnak a gyümölcse. Ó, Úrunk, kérünk téged most arra, hogy mi is hadd engedjük meg, hogy munkálkodj bennünk, és formálj minket is. Látod, hogy sokszor csak magunkat akarjuk formálni. Nem engedjük még egy másik embernek se, hogy bármiben megváltoztasson, vagy formáljon minket. De most te arra kérsz minket, hogy engedjük meg, hogy te formálj minket. A te ígéddel, a te szavaddal. És hiszük, hogy bennünket is ilyen példaképé tudsz formálni, akin keresztül ragyog valami belőled. A te irgalmadból, a te szeretetedből, a te alázatodból, a te jóságodból. Ó, Úrunk, hadd tárjuk eléd a szívünket, hogy munkálkodj bennünk. Segíts, hogy ne álljunk ellen a te drága ígédnek, drága indítatásaidnak, hanem tudjunk engedelmeskedni annak, amire te buzdítasz minket, a magad szelíd, de mégis határozott módján. Köszönjük néked, Úrunk, hogy belefolyhatunk, még ha idősek is vagyunk, vagy nők vagyunk, vagy gyermekek vagyunk, vagy akár férfiak vagyunk, hogy belefolyhatunk a te munkádba, és valamit tehetünk a te dicsőségedért. Segíts, hogy észrevegyük, hogy mi a mi dolgunk, mi a mi lehetőségünk, mi a mi feladatunk, és segíts, hogy abban hűségesen tudjunk helytállni. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy most téged dicsőíthetünk, aki eljöttél erre a földre, aki valóban végigjártad a te utadat, aki betöltötted a te szolgálatodat, maradéktalanul, aki meghaltál a kereszten azért, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Köszönjük, hogy föltámadtál, hogy élsz, hogy uralkodsz a mindenség felett, és visszajössz majd egyszer, és ítéletet tartasz, de újjá is teremted a világot. Köszönjük, hogy odaszánhatjuk magunkat neked. Segíts, hogy téged figyeljünk, rád figyeljünk, neked engedelmeskedjünk. Kérünk, hogy áld meg a szívünket, áld meg életünket, most külön is kérünk még azért a kisfiúért, akit megkereszteltünk. Munkálkodj az ő kis szívébe, lelkébe, hogy hívő ember legyen. Áld meg édesapját, édesanyját, keresztszüleit, a nagyszülőket, a rokonságot. Add, hogy te benne tudjanak gyönyörködni, és tudjanak neked engedni ők is minden dolgukba. Köszönjük, Urunk, hogy hatalmas vagy, hogy megadtad ezt a kisgyermeket. Kérünk, hogy hordozzad őt a szülei örömére és a te dicsőségedre is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk még a betegeinket, a szenvedőket, a gondviselőiket, gondozóikat. Légy velük, és hajolj le hozzájuk is. Karold föl őket, lelkileg is, testileg is, ha lehet. Hordozzad, és adj nekik gyógyulást, békességet a bajban. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus szavait hadd idézzem, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem. Akkor felelnek néki az igazak, mikor? Bizony mondom néktek, amennyiben megtettétek egyel, emezél legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk. Kedden bibliaóránk lesz, most nem bibliaiskolánk, hanem bibliaóránk lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Többi alkalmakat is a szokott időben megtartjuk. Külön szeretném hirdetni, hogy ma délután, 3 órakor, nem 4-kor, 4-kor szoktunk kezdeni, de most 3-kor kell kezdenünk az előadónk miatt. Tehát délután 3 órakor jön közénk Pocsainé dr. Eperjesi Eszter testvérünk Sárospatakról, és tart előadást az úri hímzés nagyasszonyaink életébe. Biztos érdekes előadás lesz, akik szeretnének jönni, azokat délután 3 órára szeretettel hívjuk, várjuk, invitáljuk. Hirdetem azt, hogy jövő vasárnap úrvacsoraosztás lesz, erre úgy készüljünk, hogy ebben részesülhetünk, illetve jövő vasárnap orgonaavatónk lesz, tehát délután 17 órakor, ahogy a meghívón látták már a testvérek, aki nem kapott, az jelezze, hogy adhassunk. Tehát délután 17 órakor dr. Karasszon Dezső, orgonaművész Debrecenből jön, és ő avatja fel egy koncert keretébe az új orgonánkat. Készüljünk erre az alkalomra is örömmel és békességgel. Tehát ma délután 3-kor találkozhatunk legközelebb, jöjjünk, hívogassunk másokat is. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.